Hitvallú beszélgetés életről és a Szentírásról. Tolnár Péterrel, a H-vitamin alapítójával és vezetőjével Hézer Luca beszélget. Mielőtt még végigmennénk egy kicsit az életeden, szeretném, hogyha egy pár mondatban összefoglalnád azt, hogy most ki is vagy. Hogyha megjelensz egy szobában, és megkérdezik, hogy ki vagy te, akkor mi az első, ami eszedbe jut?
Először is az jut eszembe, hogy Isten gyermeke vagyok. Szokták ezt mondani, de ez tényleg igaznak tartom magamra nézve. Ez talán életem legnagyobb ajándéka, hogy elfogadott vagyok, és szeretve vagyok Isten által, és fordulhatok hozzá, mint a mennyei atyámhoz, és megnyugtat, megvigasztal, érezhetem a jelenlétét az életemben.
Ez mindig így volt, vagy voltak hullámvölgyek is ebben a kapcsolatban Istennel?
A gyermekkorban kezdődik ennek a gyökere. Igazából a szüleim vallásosak voltak, tehát én vallásos nevelést kaptam. Ez egyrészt jó is volt, másrészt volt rossz vonatkozása. A rossz vonatkozása az volt, hogy kötelező volt. És a szüleimmel való viszony is sem volt olyan jó, hogy én ezt olyan szívesen elfogadtam volna az ő részükről. Tulajdonképpen ennek volt a következménye az, hogy én lázadtam. Nem fogadtam el az, hogy ez kötelezően elő volt írva számomra, és emiatt távol kerültem Istentől is.
És hogyan találtál vissza? Mi volt az, ami elindított ezen a keresésen egyáltalán, hogy valami mégsem jó így, ahogy most van?
Azt kell mondjam, hogy teljes mértékben sosem távolodtam el Istentől, mert érdekes módon, hogy annak ellenére, hogy ez a lázadás ez bennem volt, az elutasítás, mégis azt kell mondjam, hogy sosem voltam ateista, hittem Istenben, csak úgy gondoltam, hogy az én dolgaimat én fogom irányítani, és az Isten hitem is majd úgy fog történni, ahogy én azt szeretném, ahogy én irányítom. És annak ellenére, hogy ez a rossz értelembe vett elutasítás, vagy nem is tudom, hogy. Szóval, hogy bennem volt ez a lázadó szellem és az elutasítás, de annak ellenére azért voltak dolgok, amik megérintettek engem a már akkor gyerekkoromban. Például a zene, az énekek, a szép énekek megérintettek, illetve Dobos Károly bácsi református lelkipásztor gyülekezetébe jártunk, akit én nagyon szerettem, és jó, nagyon jó volt az ő kedvessége, szeretete. Olyannyira, hogy zenét tanultam, a harmónium mögé is beengedett, 8 éves koromban már kísérhettem a református gyülekezetet.
Pont azt akartam kérdezni, hogy időben ez mikor történt, amikor azt érezted, hogy kezdesz egy kicsit eltávolodni, vagy nem annyira foglalkozni nap mint nap a hiteddel, és mi volt az, ami visszahozott végül? Mi volt az a korszak, vagy kor?
Ez legfőképpen a tizenéves koromban, tehát tínédzser koromban, akkor, amikor az apámmal való szembenállás, édesapámmal való szembenállás is így felerősödött, és szerintem ezzel hozható összefüggésbe az is, hogy a vallástól, az Isten hittől is eltávolodtam. És ez tovább folytatódott, igazából nem fejeződött be ez a szembenállás, lázadás. Ebben a vonatkozásban ez folytatódott fiatal koromban is, fiatal felnőtt koromban is, tehát így ez, sőt, azt kell, hogy mondjam, évtizedekig ez így eltartott.
Az publikus, hogy ez milyen jellegű szembenállás volt? Tehát személyiségbeli vagy véleménybeli különbség?
Én, hát nem tudom, talán ezt így, talán durván hangzik, de ki lehet, ez az igazság, hogy én utáltam az apámat. Olyan mérhetetlenül volt bennem egy ilyen szembenállás, az ő viselkedése, mérhetetlenül egyszerű életet éltünk mi, és az egyszerűség mellett abszolút teljes mértékben kötelező volt minden, ami a valláshoz köthető, és minden más viszont tilos volt. Tehát nekünk nem volt tévénk, nem vehettünk részt a különböző kulturális programokon, moziban nem mentünk, és ezek a dolgok mind tilosak voltak, és én úgy éreztem akkor, 10 éves vagy 10 éves korom körül, hogy ez megrövidít engem, és nem vehettem részt a gyerektársaimmal különböző programokon emiatt.
És így felnőttként visszanézve, milyennek látod akkor magadat? Milyennek látod az akkori énedet?
Én azt gondolom, hogy teljesen jogos volt, mert a hitet nem így kell bemutatni. Én azt gondolom, hogy így felnőttként is nagyon érzékenyen veszem azt észre, hogyha valaki nem az öröm részét a hitnek, hiszen olyan bőséges örömhír van ebben az Istennel való járásban, az evangéliumban, hogy azt érdemes közvetíteni az embertársaink felé, és főleg a gyerekeink felé ezt nagyon fontos lenne hitelesen közvetíteni. Van egy amerikai író, David Murray, aki egyik könyvében leírja azt, hogy, és Amerikáról beszél, de hát teljesen nyilvánvalóan, hogy ez magyar viszonyokra is igaz, hogy nagyon-nagyon sok gyereket, a keresztény szülők, most tegyük kicsit talán idézőjelbe is, vallásos keresztény szülők egy életre beoltanak kereszténység ellen ezzel a hozzáállással.
És hogyan sikerült ezen túllépned? Mi volt az a fordulópont, ahol rájöttél arra, hogy valójában Isten szeret téged, és nem azt várja el, hogy boldogtalan legyél, hanem a szeretetével az örömöt közvetíti feléd? Mi volt ez az esemény, ha egyáltalán van egy konkrét pont?
Több konkrét pont van. Én elég lassan reagálok dolgokra, tehát mindenhez idő kell nekem, és ez is egy hosszú folyamat volt. Amint említettem, sosem voltam ateista, mindig volt valamiféle, sőt, hát ott kifejezetten voltak olyan időszakok is az életemben, amikor intenzívebb kapcsolatom volt Istennel, imádkozó időszakaim is voltak, sőt, még gyülekezetbe is jártam időről időre, csak ez ilyen nagyon hullámzó volt, és továbbra is mindig valahogy úgy vélekedtem, hogy majd én eldöntöm, hogy mikor mire van szükségem. És egyszer így, hát ez már ilyen életközepi, 40-es éveink közepén éreztem azt, hogy van egyfajta elégedetlenség bennem, de éreztem, hogy ez egy jófajta elégedetlenség. Ez kifejezi azt, hogy valamire szükségem lenne, valamilyen hiányom van, amit jó lenne utána nézni, vagy szembenézni vele, hogy konkrétan mi lehet az. És érdekes, hogy pont ebben az időszakban kaptam egy hívást egy református kurzióra, hogy menjek el rá, és éreztem, hogy ez nekem szól, ez tényleg nekem szól ez a hívás. És ez azt kell, hogy mondjam, hogy így ez megfordított, ez a kurzió.
Talán azt is lehet mondani, hogy a mai társadalomban benne van ez a csináld magad típusú hozzáállás, tehát elvárják, hogy te mindennel egyedül küzdj meg, mindent magadnak építs ki, és valahogy Isten nem annyira szerepel ebben a körben. Hogyha arra gondolunk, hogy önmegvalósítás, akkor az egy ilyen önző kijelentésnek is tűnhet. Te hogyan élted ezt meg? Hogyan tudtad Istent beépíteni mondjuk a döntéseidbe?
Nekem valahogy van egy olyan elképzelésem, hogy paradox módon akkor találom meg magam, és én is akkor találtam meg magam igazából, amikor egy kicsit elengedtem saját magam, a saját énem, ehhez való, az a saját gondolataimhoz való ragaszkodást. Így valahogy visszaemlékezve is, és ezt napi szinten, tehát ezt újra és újra meg kell csinálni így a hétköznapokban is, hogy bizony vannak olyan pillanatok, amikor inkább magamhoz ragadom az életem irányítását, és ez sokszor jó, mert az nem baj, hogyha felelősséggel él az ember. Véleményem szerint Isten felelősséget adott nekünk bizonyos dolgokban, de valahogy mégis ő keresi is a velünk való kapcsolatot, és azt szeretné, hogyha mi is keresnénk az ő vele való kapcsolatot, mert a vele való kapcsolatban még többek leszünk, és sokszor előfordul az, hogy ő jobban látja, hogy mi az, amire nekünk szükségünk van, mint mi magunk. És itt jön ki a paradoxon, szerintem, hogy egy kicsit elengedjük a saját kontrollt, átadjuk bizalommal, ehhez kell egy folyamat, bizalomkiépülés, átadjuk Istennek, és ő pedig megmutat, rámutat dolgokra, hogy mit, hogy kéne csinálni.
Említetted az előbb, hogy lassan reagálsz dolgokra, vagy hogy sokáig tart mondjuk neked egy folyamatot felépíteni. Most jelenleg hogy érzed? Hol állsz? Milyen folyamatban? Minek az elején? Minek a végén?
Érdekes kérdés. Hát mindig időről időre én nekem van egy ilyen elméletem, hogy időre meg kell újulni, és időről időre fel kell tenni a kérdést Istennek, hogy jó irányba megyek-e. Szerintem 3-4-5 évente ezt meg kell lépni, és ez akár egy hosszabb csendesség, mondjuk 1 vagy 2 hét, tehát nem csak egy napon belüli imádság, hanem egy kicsit hosszabb idő, amikor egy kicsit lelassítom magam, és én is feltettem ezt a kérdést körülbelül 2 évvel ezelőtt, és arra indított Isten, hogy építsen föl az örökségemet, ami egy szolgálat tulajdonképpen, építsen föl, és aztán ennek az átadását is készítsem elő igazából.
Azt lehet tudni, hogy mi ez a szolgálat? Van egy konkrét példa, amit erre tudsz mondani?
Az alapszolgálat, az a H-vitamin, ez mondjuk nem új, ez most már 10 éves, de ezen belül is vannak fókuszpontok és irányok, amik időről időre változnak. A H-vitamint, azt, mint említettem, kb. 10 évvel ezelőtt kezdtük, ez ugye a hálaadás, tehát a napi H-vitamin szedés, az a napi hálaadás, napi hálavitaminnek a szedése, ezt hirdetjük. Ez az alapszolgálatunk, ez úgy kezdődött, hogy egy beszélgetésben valaki megjegyezte, hogy Gyökösi Bandi bácsi H-vitaminnak nevezte a hálaadást, és mert hogy milyen jó hatása van az életünkre, és jó hatása van a kapcsolatainkra is, házasságainkra, a párkapcsolatunkra, baráti kapcsolatainkra is. És valahogy ez így megragad bennem, annak ellenére, hogy még nem kötöttem hosszú távú baráti kapcsolatot így a magával, a hálaadással, de így, ez így megragadt bennem, hogy ez egy zseniális ötlet. És aztán később, évekkel később lehetőségem nyílt arra, hogy egy hálaadó rendezvényt megszervezzek, és akkor olyan volt, mintha valaki, egy kicsit vaciláltam, hogy elvállaljam, és valaki, mintha hátulról meglökött volna, hogy na, ez a tiéd. És valóban elvállaltam, és akkor indult el igazából a hálaadás felé a mi szolgálatunk is. Ez az elhívás Isten részéről később megerősítést nyert, mert néhány év múlva, mint említettem, ugye 4-5 évenként az ember nem árt, hogyha rákérdez, hogy jó-e az irány, és akkor elkövetkezett egy ilyen pillanat, amikor megkérdeztem Istennél, hogy jó irányba megyünk-e, és egyáltalán milyen irányba képzeli el az életemet, szolgálatunkat, és ő fölhozta, hogy én a hálaadást kaptam. Úgyhogy én engedelmeskedtem ennek a megerősített elhívásnak, és akkor hoztam létre a hvitamin.hu weboldalt.
És mi található ezen a weboldalon? Hogyan segít ez az embereknek hálát adni azért, amiük van?
2 fő funkció van, az egyik az ismeret átadás, tehát hogy minél több emberhez eljusson, ez az ismeret, hogy milyen jó a hálaadás. A másik pedig az, hogy gyakorlati eszközöket is adjunk az emberek közébe, hogy így a hétköznapokban ez így be tudjon épülni. Ez utóbbival kezdeném, kifejlesztettünk egy H-vitamin alkalmazást, ami egy hálanapló alkalmazás. Üzeneteket küld naponta, hogy emlékezzünk rá, hogy naponta hálát kell adnunk, hálanapló bejegyzésekre invitál bennünket, és egy naptárnézetben visszanézhető, hogy miért adtam hálát mondjuk egy héttel ezelőtt, vagy akár egy hónappal ezelőtt, fényképet lehet csatolni, és ingyenesen letölthető alkalmazás.
Az alkalmazás kapcsán én azt tapasztaltam az ismeretségi körömben, hogy a hála nagyon gyorsan átragad másokra.
Szerintem, hogyha valakinek az ismeretségi körében megjelenik valaki, aki elkezd hálát adni, és átalakul a hozzáállás az élethez, megjelenik az, hogy több öröme lesz, jobban tud örülni dolgoknak, akkor ez ragályos lehet valóban. De sokszor el kell magyarázni az embereknek, akiknek nincsenek ilyen példák a környezetükben, el kell magyarázni, hogy ez miért jó. És ugye egyrészt ugye a Bibliában benne van nagyon-nagyon sokszor, nagyon hangsúlyosan, hívja fel a figyelmünket Isten arra, hogy adjunk hálát, sőt, még azt is elmondja egy helyen, hogy ez, értsük meg, hogy ez mi érettünk van, tehát nem Istennek van feltétlen szüksége arra, hogy mi hálát adjunk, hanem ez miattunk van, értünk van. És ráadásul ma már vannak hála kutatások, egy néhány évtizede már Magyarországon is van hála kutatás, és hogyha valaki ezt így, tehát hogyha valakinek ezt elmondjuk, hogy értsd meg, hogy ez jó neked, akkor tudjuk mondani, hogy egyébként, ha nem hiszed el, akkor meg Google-ba írd be, hogy hálaadás, és ott rengeteg cikket, tanulmányt találsz ezzel kapcsolatban.
Ez mennyire volt a te személyes utad, hogy elkezdtél akár a legapróbb dolgokra is úgy tekinteni, mint valami, amiért hálás lehetsz? Ez mennyire volt alapvető? Vagy ez is egy folyamat volt a te életedben?
Én mindig hajlamos voltam arra, hogy így a dolgoknak a pozitív oldalát nézzem. Mindig egy kicsit ilyen optimistább lelkületű voltam világéletemmel. Tehát azt lehet mondani, hogy talán neveltetés, vagy nem tudom, mi az oka annak, hogy ilyen beállítottságú vagyok. Ez egy szerencsés tulajdonság. Szerintem nem mindenki ilyen. Nem vagyunk egyformák, de tanulható. Sokan azt mondják, hogy a hálaizmok azok fejleszthetők, és a hálanapló az például kifejezetten alkalmas erre, hogy így szokásunká váljon a háladás. Lehet szokás.
És ez nem is feltétlenül kötelez minket a hitre, tehát egy nem hívő ember is rátalálhat erre, és elkezdhet hálát adni azért, amilyen van, és talán így is egy kicsit közelebb kerülhet Istenhez, vagy ahhoz, hogy van egy teremtőnk, akinek hálát tudunk adni a legapróbb dolgokért is, amiket eddig nem értékeltünk. Tehát van ennek egyfajta ilyen, még ha nem is közvetlen, de közvetett missziós szerepe is szerintem.
Igen, szerintem is így van. A hálaadás, azért mindig azt mondom, hogy a mi szolgálatunk, ez a H-vitamin, ez egy híd szolgálat, szeretnénk hidat építeni hívők és nem hívők között. És a hálaadás az nagyon alkalmas erre, mert világi pszichológusok is ma már ezt tudják, jól tudják, és hirdetik, hogy a hálaadás mennyire hasznos. Úgyhogy ezt nem kell így külön elmagyarázni az embereknek. A mi programjainkon azt tudom mondani, hogy a hála nyelvét beszéljük. Hogy van egy ilyen fogalom, ami nekem nagyon tetszik, hogy a hála nyelvét beszéljük, hogy heteken keresztül úgy kommunikálunk, naponta küldünk egy figyelemfelkeltő e-mailt az embereknek, csinálunk egy hálafalat, ahol inspirálódhatnak a hálaadásra, és maguk is fölírhatják a hálatémáikat. Kisebb csoportokra osztjuk az embereket, közösséget is lehessen építeni, kirándulunk, stb. És Facebook csoportban is megosztjuk egymással a hálatémáinkat. Szóval a háláról van szó, a hála nyelvét beszéljük, és itt csináltunk ilyen kutatást, vannak hívő emberek, többség hívő ember, aki részt vesz, de vannak nem hívő emberek is általában.
Az előbb többes számban beszéltél. Az esetleg elmondható, hogy kikkel csinálod ezt a projektet, hogy kikkel dolgozol együtt?
Elsősorban a feleségemet említeném meg, most már 10 éve bele kezdtük ezt a szolgálatot, és van egy kisebb csapat is, aki nagyon lelkesen évről évre együtt van velünk ezeknek a programoknak a szervezésében. Örömmel mondom, hogy ez teljesen egy ökumenikus szolgálat, vannak közöttünk katolikusok, reformátusok, baptisták, úgyhogy olyanok is vannak, akik így a folyamat során tértek meg, tehát ugye elkezdtük ezt a szolgálatot együtt, és így közben jutottak hitre.
Hogyha mondjuk a 10 éves éned látna téged, és azt, hogy most mit csinálsz, akár csak a H-vitaminnal, vagy hogy milyen életet él, szerinted mit gondolna?
Szerintem örülne, ez egy motiváló tényező lenne a számára, hogy azt látja, hogy a 10 évvel későbbi énje az a helyén van, azt csinálja, ami az elhívása, és azt szenvedéllyel csinálja, örömmel. Szóval én azt hiszem, hogy ő motiválódna ettől.
És hát ezzel meg is válaszoltad azt a kérdésemet, ami ezután következett volna, hogy akkor te most jelenleg ilyennek látod magadat. elégedett vagy az életeddel, és hálás vagy az életedért.
Igen, abszolút teljes mértékben hálás vagyok. Van otthonom, van feleségem, aki az életem legnagyobb hálatémája, azt lehet mondani, és van egy munkám, szolgálatom, amit nagyon-nagyon szívesen csinálok, azt látom, hogy van értelme, hasznos, és nagy élvezettel végzem.
A szolgálat és a család mellett van még bármi, ami erőforrás lehet, valamilyen hobbi, vagy valamilyen apróság, amiből még tudsz erőt meríteni, vagy ami örömöt okoz az életben?
Szívesen sportolok, futok, biciklizek, kirándulok, szívesen járom a természetet is, és faramuci módon a hobbim egyik része kapcsolódik valamennyire a szolgálathoz, mert az online marketinget nagyon-nagyon szívesen csinálom, és ez is egy hobbinak tekinthető.
És mi az, ami ebben megfogott téged?
Szerintem nagyon fontos az, hogyha van egy hasznos üzenetünk a többi ember számára, azt el tudjuk úgy mondani, hogy azt ő meghallja, megértse, és úgy menjen át, hogy ahogy én azt elindítom az én részemről ezt az üzenetet. Nagyon sokszor ugye félre kommunikálunk, ahogy kimondom, már mást jelent, mint amit gondolok, és aztán ahogy az ő szűrőjén átmegy, az még jobban eltorzítja, hogy teljesen mást kap, amit én elindítottam. Ezt lehet csiszolni, ezt a tudást, hogy úgy menjen át. Szerintem erről szól a marketing.
Visszatérve arra, amit még a beszélgetésünknek az elején mondtál, hogy szerinted te egy kicsit lassabban, megfontoltabban haladsz, talán én úgy fogalmaznék ez alapján, a rövid beszélgetés alapján, hogy inkább precíz vagy alapos vagy. Szokták ezt mondani a munkádban?
Igen, hát olyannyira, hogy a szolgálatunk része háladás mellett végzünk különböző tréningeket, workshopokat tartunk, és ennek része az önismeret. És van egy olyan, hogy diszk műhelyeket tartunk, amelynek során kiderülhet a résztvevők számára, hogy ők milyen embertípushoz tartoznak, és ahhoz kapcsolódóan milyen erőforrás lehetőségeik vannak, milyen motivációs területük van, mik a gyengéik, stb. Ezt most azért mondom, mert én is elvégeztem ezt a viselkedés profil kitöltést, és kiderült számomra, hogy én precíz vagyok. És valahogy mindig korábban nem örültem neki, hogy én ilyen típus vagyok, mert én szerettem volna inkább így társaság központja lenni, és amikor mindenki csak rám figyel, és én nem vagyok ilyen, és akkor most így felfedeztem azt, hogy ez a precizitás, vagy ez az odafigyelés az apró dolgokra, ez egy óriási érték. És így sokkal jobban tisztelem magamat is.
Ez is nagyon fontos, hogy saját magunkért hálát tudjunk adni, vagy a saját képességeinkért, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és nagyon jó volt hallani ezeket a beszámolókat, akár csak a háláról, akár az életedről, és kívánom, hogy továbbra is ugyanilyen áhítattal tudj fordulni a jó Istenhez, és hogy továbbra is a szolgálatodat teljesíteni tud, mert nagyon sok embernek okozol ezzel örömet. Köszönjük.
Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem.
Tolner Péterrel, a H-vitamin alapítójával és vezetőjével Hézer Luca beszélgetett. Mária Rádió.